Köszönöm szépen a szót. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Adi évfordulók a PIM adatterában, ezt a címet választottuk az előadásnak. Ez a cím egy picit csalóka, mert amikor elkezdtem foglalkozni kicsit beatóbban ezzel a témával, tehát átnéztük közösen az adattárban, hogy milyen évfordulók vannak nálunk, akkor kiderült, hogy a fókusz az leginkább az 1957-es évre helyeződik, hisz abból az évből volt a legtöbb anyagunk, de persze a többi évről is majd lesz némi szó. Az adattárban, ugye amikor ez a téma előkerül, ugye az adattári gyűjteményt, az adattárat és a sajtót használtam föl leginkább az előadáshoz. Ez nagyjából lefedi azt a gyűjtőkört, amivel ugye az adattár foglalkozik, és az intézménytörténet szempontjából nagyon fontos információkat tudhatunk meg. Ahogy említettem, ugye az 57-es kiállítást volt az első olyan, amiről maradtak fönt gazdagon anyagok. Ugye ez 1957-ben nyílt meg, november 20-án, Sára Péter rendezésében, Adi Endre emlékkiállítás születésének 80. évfordulója alkalmából címmel. A kiállítás előkészületei már 1957-es év elején elkezdődtek. Akkor jelent meg az Esti Hírlapban egy cikk, 1957. március 3-án, amely azt a címet kapta, hogy érdekes kiállítások tervei a Petőfi Irodalmi Múzeumban. Az alcím az egy kicsit lelombozóbb, csak éppen nincs költségvetés, mondta a cím, ez ugye mai napig egy ismerős érzés számunkra. Ebben a cikkben megkérdezték az ugye a PIM munkatársait, köztük például Varjas Bélánét, hogy mik a tervek, és ő számolt be arról, hogy évvégén nagyobb szabású Adi kiállítást tervez a múzeum, egy Arany János kiállítás mellett, és ehhez gyűjtenek éppen anyagot. Ugye, és ekkor még, ahogy Borbás Andrea előadásából is ugye hallhattuk, nagyon kevés anyaga volt még a múzeumnak, kézenfekvő volt, hogy ugye bővíteni kell a gyűjteményt, úgyhogy feladtak a Népszabadságban egy újsághirdetést 1957. június 21-én, hogy a Petőfi Irodalmi Múzeum felkéri azokat, akiknek birtokában Arany Jánossal és Adi Endrével kapcsolatos tárgyak, képek, kéziratok vagy egyéb dokumentumok vannak, és hajlandók azt az ősszel megnyíló kiállítás céljára felállni, jelentkezzenek a Petőfi Irodalmi Múzeumban. Ez rögtön az időjárás jelentés és a halálozási hír fölött jelent meg. Nagyon érdekes, hogy az előző cikk, ami márciusban született, ott még azt írták, hogy ugye a József Nádor téren volt a múzeum. Itt már ebben a hirdetésben ugye az Egyetem utca 16, tehát ez az épület, ahova várják a beérkező felajánlásokat, amelyek lassan el is kezdtek érkezni. Ez például egy szállító levél, Szántó Judit írta alá, és csak az nem derül ki belőle, hogy mit hoztak be, az ugyanis nem maradt meg az idattárban, csak annyi, hogy 5 dokumentum, 5 darab érkezett 1957. novemberében, november 20-án. Tehát, egy következő újságcikk már arról tudósít, hogy szépen elkezdett gyűlni az anyag a múzeumban. Egy idézetet választottam ennek illusztrálására. Addi Endre egykori szerkesztője és barátja Kabos Ede tulajdonában volt portré, amelyet Cigány Dezső festett a Vér és Arany címlapjául. A képeket Kabos Ede lánya, Kabos Ilonka küldte meg a múzeumnak. Megható az egyszerű emberek fáradozása. Egy monori munkás, aki Addit a Galilei körből ismerte, egykorú cikkgyűjteményt küldött be. Debrecenből pedig Adi szállásadójainak unokája jutott el féltvörzött kincseit, a fiatal újságírót ábrázoló fényképet. Tehát jól látjuk, hogy ez célra vezető volt, és a gyűjtés eléggé hatékonynak bizonyult, hiszen a cikk 1957. októberében jelent meg. A költségek, tehát hogy milyen költségekkel járt ugye egy ilyen kiállítás megrendezése a korban, 1957-ben, azt jól illusztrálja egy levél, amelyet Horváth Márton, az akkori főigazgatónk küldött Bóka Lászlónak, a Magyar Tudományos Akadémia első osztályának a titkárságára. Ebben Horváth Márton kérje az MTA-t, hogy 15 ezer forinttal járuljon hozzá a kiállítás megrendezéséhez, illetve az elkövetkezendőkben a következő nyugat kiállításhoz is ugyanennyi összeget kért. Hogy ez a 15 ezer forint ez mit is jelentett a korban, azt megnéztem. A KSH adatai szerint az átlagjövedelem 1957-ben 1442 forint volt per hó, egy kiló kenyér és egy liter tej 3 forintba került, egy kiló cukor 10 forintba, és egy Oreo rádió pedig 1320 forintba került, egy motorkerékpár pedig 7000 forint, ehhez képest a 15000 forint, az mondjuk az átlagkeresetnek a 10-szerese volt. Ezt majd látjuk az 1977-es kiállításnál, hogy változott, tehát hogy ez egy viszonylag jelentősebb összeg volt abban az időszakban, ugye egy évvel az 56-os forradalom után. Megmaradt az adattárban az 57-es kiállításnak a forgatókönyve is. Ebből egy klasszikus kronológiai kiállításnak a képe rajzolódik ki, tehát Adi életétől a haláláig és valamennyire az utóélettel is foglalkozott a kiállítás. Az első vázlat szerint 5 szobát foglal el a kiállítás. Az elsőben Adi ifjúsága, a másodikban az új versek költője, a harmadikban Adi a forradalmár és a dugdukafér, a negyedik szobában szakítás Lédával és 1912, az ötödikben pedig Adi és a háború, Adi halála és tovább élése címet adták. Ebből választottam ki egy részt, hogy nézett ez ki, ez a korabeli forgatókönyv vázlat. Tulajdonképpen minden szobában megadtak tablókat, ahol találunk egy idézetet alatta, hogy milyen képek lesznek abban a teremben, és gyakorlatilag ezt a struktúrát követte a forgatókönyv. Készültek kiegészítő megjegyzések is 1957. július 12-én a forgatókönyvhez. Ebben azt írják, hogy a társadalmi háttér megmutatásánál a következőkre kívánjuk a hangsúlyt helyezni. Egy megismerkedése, tehát Adinak megismerkedése a polgári radikális forradalmi eszmeáramlatokkal. A paraszt kérdés. 3. Az 1905-ös orosz forradalom hatása. 4. A szocialista munkásmozgalom és Adi. 5. Az első világháború. 6. Az 1918. évi októberi polgári forradalom és Adi. Hát ebből a felsorolásból jól látszik, hogy itt a hangsúlyok, azok azért a kor lenyomatát nagyon erősen magukon viselik, hisz megnéztem azt is, hogy ebben a bejegyzésben hol említik azt, hogy Adit, mint költőt, és a 7. bekezdésben említik, mint a magyar költészet megújítóját. Tehát ez jól mutatja ezt. Egyébként a végleges forgatókönyv is ekkor született meg, tehát 1957. július 12-én. Megmaradt ez a kronológikus íve, amit említettem, csak jóval részletesebb már ez a forgatókönyv. Tehát sokkal laposabban mutatja be, hogy melyik teremben mit láthat majd a látogató. Igen, 5 szobát foglalt el, ahogy az előzetes változatból is kiderült, és hát ugye ehhez kapcsolódóan az irattárban több dokumentum is megmaradt. Ilyen például ez a levél, amit a Nemzeti Galériának küldött a Petőfi Múzeum és Horváth Márton, ahol a különböző műtárgyakat sorolta fel, amelyekre szükség lenne a kiállítás során. De nagyon érdekes volt, igen, az a momentum is, amelyben ugye elküldték Lakatos Lászlónak, a Művelődési Minisztérium osztályvezetőjének a kiállításnak a forgatókönyvét 1957. november 7-én. Ez azért nagyon érdekes többek között, mert Lakatos Lászlóból lett később a PIM-nek a főigazgatója pár évvel később. Igen. Azt is ez a levél szól arról, hogy több Adi szakértő is dolgozott ugye a kiállításon, és büszkén mutatják meg itt a minisztériumnak a munkájukat. Igen, a kiállítás megnyitója kapcsán felmerült az is, hogy és ez is megmaradt az irattárban, hogy meghívják Tabéri Gézát a megnyitóra, és szeretnék, ugye először a minisztériumnak írtak egy levelet, szeretnék meghívni az Adi Múzeum akkor igazgatóját, és hogy kérték, hogy a szükséges lépéseket tegyék meg ennek érdekében, majd kiment novemberben, vagy hát igazából igen, október végén a levél is Tabéri Gézának. Sajnos a válaszlevél az nincs meg, úgyhogy azt nem tudjuk, hogy Tabéri eljötte, de feltételezhető, hogy igen, erről beszélgettünk a szünetben, hogy tiszteltét tette a megnyitón, és utána vendégül is látták. A megnyitót egyébként, és megmaradt ugyanis a meghívója a megnyitónak, Bölöni György vezette, ugye 1957. november 20-án délután 6 órakor nyílt meg a kiállítás, Bölöni György nyitotta meg, és szerencsére az 57-es kiállításnál megmaradtak a kiállítás fotók, amelyeket a művészettár negatívjairól sikerült beszkennelnünk most, és egyébként egy részük meg is jelent egy 61-es, a kiállítás bemutató 61-es kiadványban. Ezekből 9 darab ilyen képet találtunk, csak kicsit lassan vált a dia, igen. Itt látható, tehát itt láthatóak ezek a felvételek. Ami érdekes ezzel kapcsolatban, hogy megkérdeztem a látványtervezőinket most, hogy mai szemmel nézve, ha ezt meglátják, akkor mégis mit szólnak hozzá. Ugye, hát nyilván ma már így nem készítünk kiállítást, de a korhoz képest azt mondták, hogy a korhoz képest meglepően modern és jó kiállításnak tűnt ez. Grafikailag például egységes képet mutat, és hát ez mégiscsak az elsők egyike volt, amit a PIN-ben megnyílt. Hát nyilván ez és az is nagyon érdekes benne, hogy az épületet is látjuk ilyen formában belül, tehát a palotát. Úgyhogy az év végén, 1957. december 15-én készült jelentés abban az évben elvégzett munkáról, mert büszkén írja, hogy addig kiállításunk a Károlyi Palota 6 impozáns terében végre méltó emléket állít a nagy forradalmi költőnknek. A kiállítás gazdag tartalma és gondos rendszerezése a kiállítást rendező munkatársunk lelkiismeretességét és invencióját dicséri, mondja a jelentést. Az említett kollega már konferencián sokat emlegetett Sára Péter volt, és kalapban láthatod Utkálkos mellett, egy szobor avatásán, 1960-ból. Az ő munkáját dicsérte tehát a kiállítás, és itt azonban nem ért véget még a dolog, hisz nagyon sok köszönő levél is maradt az idattárban, a különböző segítőknek ugye megköszönték a közreműködést, itt például egy Dénes Zsófiának címzett levelet láthatunk, 1957. december 12-éről. És hogyha már sajtóval kezdtük, akkor az 57-es blokkot talán érdemes a sajtóval zárni. Ugye ez az aranykiállítás mellett a másik olyan kiállításunk, amelynek volt már sajtóvízhangja, tehát megjelentek róla a kritikák, írások. A Népszabadságban 1957. november 23-án már megjelent egy ilyen írás, ahol azt írja az újságíró, hogy emlékek lengenek körös körül a falakról és vitrinekből, Adi mindennapi életének jövendőbe vetett hitének és lángoló forradalmiságának költészete. Egy nagyon pozitív hangvételű cikkről van egyébként szó. Az 1960-as évekkel kapcsolatban már nem ilyen gazdag az adattár anyaga. Több kiállítás is megrendezésre került ebben az időszakban. Volt egy 1968-as vándorkiállítás, szintén Sára Péter rendezésében, valamint ugye a 69-es Adi halálának 50. évfordulóján nyílt kiállítás, ami 69. január 25-én nyílt meg. Viszont ugye a problémánk az, hogy az 61 és 69 közötti irattári anyag az teljes egészében hiányzik, és kiállításfotók sem maradtak ebből az időszakból. Úgyhogy nagyon hiányosak a forrásaink. Ami maradt, és erről már Kermény Aranka, a kolléganőm sokat beszélt az előző előadásban, az a Hangtárban készült 67-es interjúból, egy sorozatból egy ankét, aminek a gépületes része az a Maróti István hajatékban van, illetve oda került, és ez most ott van nálunk egyelőre még az adattárban. Ugye erről Aranka sokat beszélt, hogy Benedek Marcell, Lukács György, Vörös Sándor, Fia Gézet beszélt ugye Adiról. Én nem tudok ilyen jó hangot mutatni Lukástól, Györgyről, csak a gépiratot, ami készült erről az interjúról. Ez is az adattárban van. És hát a 69-es kiállításnak szintén volt egy gazdagabb sajtója is. 1969. január 27-én tudósítanak arról, hogy meg fog nyílni a kiállítás, és Néhány nappal később pedig a kritikák is megjelentek. A Hétfői Hírek például olyan főcímet választott a cikkének, hogy földrengés lesz, legyen talpán az utca, hétfőn nyílik az Adi kiállítás itt a Petőfi Irodalmi Múzeumban. Igen. Aztán a Népszava 1969-ben, a 30-án is a Magyar Nemzet szintén ugyanezen a napon is tudósított, a kritikát írt, pozitív hangkritikát írt a kiállításról. Ennek az emlékének, a 69-es évnek hát a folytatása, vagy tulajdonképpen betetőzése, amiről már nagyon sokat hallottunk ezen a napon, hogy az 1970-es éve és a Fenyő Miksa gyűjteménynek a beérkezése. Erről sokat ugye nem fogok beszélni, hiszen erről már hallottunk. Ami érdekesebb, hogy az irattárban van ennek az anyaga, tehát megvan ennek az anyaga, hogy hogyan került ez ide. Ebből is választottam szemelvényeket, ugye már tavasszal, tehát 1970. április 10-én már van egy levelünk Illés Lászlótól a Művelődési Minisztérium felé, hogy ezt az anyagot hogyan tudnánk megszerezni, megvenni, és hogyan lehet ezt az egészet megszervezni, és megmaradt például a szerződés is erről az anyag, ennek az anyagról, a megszerzéséről, valamint egy feljegyzés, ami Vezér Erzsébet csoportvezetőként szerepel a dokumentumon, szól, és hát arra szólítják fel, hogy el kell készítenie, tehát fel kell dolgoznia tulajdonképpen ezt az anyagot, és ezzel Vezér tulajdonképpen el is készül augusztus 24-ére, mellékeli a Fenyő hagyatéknak a listáját, a kéziratos verseknek a listája látható ott, vagy legalábbis az első oldala, mert ez sokkal hosszabb ennél, tehát ez is tulajdonképpen elég gazdagon dokumentálható az irattárunkban. A 77-es évhez érkezünk, amit ugye a születésnek a 100. évfordulóját, ebben az évben volt egy vándorkiállítás, ekkor nyílt meg az emléklakás, az emlékmúzeum, egy képzőművészeti kiállítás is, illetve az Adi kép, Adi születésének 100. évfordulóját alkalmából rendezett kiállítás is ekkor nyílt. Tehát itt nagyon gazdag lehetne az irattári és az adattári anyag, de amikor Zeke Zsuzsival kutattuk ezt a 76-os, 77-es évkört, akkor feltűnő volt, hogy szisztematikusan az Adira vonatkozó részek hiányoznak az irattárból, mintha ezek valamiért kiemelődtek volna, és nem kerültek volna vissza hozzánk. Erre vannak azért példák, amikor egy-egy kollega hagyatéka bekerül az adattárba, akkor irattári anyagok, amiket kölcsönvett, de soha nem hozott vissza, ezek újra előkerülnek. Lehetséges, hogy most is erről van szó, és valamelyik kollégánál lappanganak ezek az iratok. Úgyhogy ha bárki talál ilyet otthon, akkor azt várjuk szeretettel vissza. Annyi azonban azért megmaradt, hogy ismét a költségekről beszéljek. Ez nálam nagyon rosszul látszik. 1.140.000 forintot kapott a PIM ennek az emlékévnek a lebonyolítására, és ott láthatóak tételesen, hogy melyik kiállításra, kiadványra hány forintot fordíthatott a múzeum, és az is kiderül ebbe a dokumentumból, utólag térítik meg, tehát ezt ma ugye utófinanszírozásnak nevezzük, ezt is jól ismerjük ma már. Tehát ezt is megnéztem, hogy ez az 1.140.000 forint, ez az 57-esnél ugye tízszer, az átlagkereset tízszeresét fordították, vagy kérték az MTA-tól, ugye csak ennyit tudunk, a kiállításra, akkor mi a helyzet 74-ben, hogy akkor 3.413 forint volt az átlagkereset, tehát körülbelül a 30-szorosát fordította az állam erre a kiállításra, akkor, amikor például 1975-ös Lada 1.570.000 forintba került, tehát ez azért így érzékelteti, illetve egy zsemle is 70 fillérben, ez jól érzékelteti azokat az értékviszonyokat, amelyek fontosak, illetve egy nagyon fontos múzeumi dokumentum is előkerült ebből, ami kontextusba helyezi ezt az összeget, természetesen egy megállapodás, kéziratok kasírozására a falra, amit 2200 forintért végzett el egy Nagy Lászlóné nevű valaki, és 2200 forintot kapott, tehát ez kevesebbet, mint az átlagbér. Maga az emlék év, mert hogy ugye az 1970-es év ugye emlékév volt, ről is gazdag a sajtóanyag. Ez a Magyar Nemzet 1977-es, szerintem november 20-án, számának harmadik oldala, a teljes oldal Adi Endréről szól, hogy elkezdődött az Adi emlékív. Egy emlékbizottságot hoztak egyébként létre az emlékévre, aminek az elnöke Apró Antal volt. Ő ekkor az országgyűlés elnök pozícióját töltötte be, de az Adi emlékbizottságnak nagyon sok tagja volt. Közöttük volt Óvári Miklós, Acél György, Kállai Gyula, Posgai Imre, illetve Franyó Zoltán, Ilyes Gyula, Juhász Ferenc és Doboz István, de őket egyébként a cikkekben általában a cikkek közepén alján említették, amit az írókat. Az időm lassan letelik, úgyhogy most már Apró Antalt nem fogom idézni. Ami biztos, hogy a kiállításnak nagyon pozitív volt a sajtóhangja, visszhangja. Egy magyar hírlap cikket idéznék 1977. november 29-éből, ahol azt írja Hegyi Gyula, hogy tetszesztős, tehát a tárlat rendezői a meglévő anyaggal jó ízléssel, hozzáértéssel gazdálkodtak. Hogy még többet vártunk? A műtermekben, az alkotóműhelyekben nincs határidőnaptár, centenárium és évforduló. Könnyen lehet, hogy korunk igazán ihletett Adi képe még csak ezután fog megszületni, írja a szerző. És hogy milyen is volt ez 1977-es kiállítás, azt az utánam következő két előadásból fogjuk megtudni. Köszönöm szépen a figyelmet!